Szervusztok, jó estét! Gyönyörű volt ez a dal, nem? Vágyjuk látni az Úr Jézust, vágyjuk látni az ő arcát. Jó együtt lenni. Ahhoz, hogy hát a mai prédikációhoz előkészüljünk, kérlek, hogy álljatok föl. És elolvassuk a következő részt az Efézusi levélből. Ugye a pásztor Csabával az utóbbi hónapokban tanulmányoztuk az Efézusi levelet, és arra gondoltam, hogy én ezt folytatnám. Nem akartam másfelé elcsapongani, mert egyébként nagyon ámulatos ez a levél. És onnan folytatom, ahol a pásztor Csaba abba hagyta. Egyébként az üzenet az egy nagyon fontos volt, nagyon-nagyon szolgált felém ez az üzenet, amit a Pál apostolnak az imájáról látunk itt. Úgyhogy onnan fogom folytatni, a harmadik fejezet 14. versétől, Efézus 3.14, és egészen a fejezet végéig olvasom. Ezt mondja a Pál apostol, ugye imádkozva az efézusiakért. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük a Pál apostolnak az életét, a szolgálatát, az ő szívét, az ő imáját, Uram. Úgy az efézusiakért, mint tudjuk, hogy nagyon sok gyülekezetért. És köszönjük, hogy rajta keresztül, és ezen az írásrészen keresztül szolgálsz felénk is. És kérünk, hogy te adj nekünk a te szellemedből, hogy értsük, amiről itt szó van, és imádkozunk, hogy tényleg áld meg ezt a prédikációt, hogy legyen hasznos azoknak, akik hallgatják, legyen építő, legyen bátorító, legyen tényleg a te tervedben minden egyes szó és gondolat. Te nevedben kérünk. Amen. Üljetek le, kérlek. Na, mit szóltok ehhez a részhez? Lehet, hogy egy kicsit régies nyelvezettel olvastam, meg vannak benne ága bogai a gondolatoknak, de elkezdjük előről nézni, és aztán lesz egy-két gondolatom hozzá, amiket itt fölírtam magamnak a jegyzetembe. Ja. Úgyhogy nézzük meg ezt. Nekem nagyon megmaradt tényleg a múlt heti prédikáció pásztor Csaba. Ugye arról volt szó, hogy a Pál apostol meghajtotta a térdeit. És arról beszélt a pásztor Csaba, hogy mennyire fontos, hogy mi a térdeinken legyünk Isten előtt. Nem büszkén fennállva állunk az Úr előtt, ugye, és mutatjuk meg, hogy mi kik vagyunk. Ő neki meg, hogy mi mit tudunk, hanem a mi helyünk az, hogy mi a térdeinken vagyunk előtte. Mert ő teremtett bennünket, ő az, aki uralja a terepet, ugye, az életben. Az embernek a büszkesége az, ami megpróbálja mindent ugye, a saját maga uralma alá összpontosítani. De igazából az Úr uralkodik. És a mi helyünk az a térdeinken van előtte. Úgyhogy ez egy nagyon nagy titok, és fontos, hogy értsük ezt. És engem nagyon megérintett az is egyébként, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki pedig maga Isten volt, igaz, emberi formában, hogy ő mennyire rá volt utalva az imádságra az életében. Igaz, és nem is gondolta arra, hogy ő imádság nélkül bármit cselekedjen. És Valószínűleg nem is programként gondolkozott az imádságról, hanem ez egy lélegzetvétel volt neki. Ugye ez a szellemi életének a kifejeződése az Atya felé, és aztán ahogy elfogadott tőle. Úgyhogy Pál apostol is imádkozik, és imádkozik az efézusi gyülekezetért. És ez a gyülekezet, ez egy olyan gyülekezet volt, aminek igazából az alapítása is már Pál apostolnak a nevéhez fűződik. Nem tudom, hogy hol olvastátok az apostolok cselekedetét, most nem fogunk odalapozni, de van egy olyan momentum benne, hogy Pál apostol próbál eljutni Ázsiába, Kis-Ázsiába, arra a részre, ahol Efézus is van, és igazából a Szent Szellem nem engedi tovább menni oda, hanem először Makedóniában szolgál, a görögök felé, utána ugye ott Akhájában, és később jut el Efézusba. Tehát Isten tervében nem akkor van ott az, hogy Efézusba menjen, vagy Kis-Ázsiába menjen. De később egy nagyon komoly szolgálata van Efézusban, azt hiszem 2 vagy 3 évig szolgál ott, bibliaiskolában tanítja ott a híveket, és tényleg egy nagyon áldott szolgálatuk van, úgyhogy azt mondja az írás, hogy kiterjedt az ő hírük egész Ázsiára, ami Ázsia provinciát jelenti, mai Törökországnak a területei körülbelül. Tehát igazából ez egy olyan gyülekezet volt, ahol a Szent Szellemnek volt egy nagyon intenzív munkája a gyülekezetben is, meg rajtuk keresztül sok felé. És nem véletlen, hogy ugye Pál apostol egy ilyen nagy, grandiózus tervet mutat be nekik, amikről beszélt eddig a pásztor Csaba, igaz? Az első három fejezet az erről beszél, hogy Istennek mi az az egész történelmen végig haladó terve az ember számára, meg a gyülekezettel. Ugye olvastunk itt olyanról is, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a gyülekezetbe, hogy mi történik ott, hogy hogyan van, hogy ilyen sárból összerakott emberek Istennek a család tagjaivá válnak, és hogyan van ez, hogy valaki, aki semmit nem érdemelt ki, Isten most az ő trónjára emeli föl, és ez az egész, ez hogyan történhet. Úgyhogy Pál apostol meghatja a térdeit, és azért könyörög, ugye itt azt mondja, hogy meghajtom térdeimet a mi úrunk Jézus Krisztus atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. Tudja, hogy a Szent Szellem által tudunk csak megerősödni a belső emberben. És nem természetes módon tudjuk megérteni vagy megragadni Krisztust, hanem a Szent Szellemre van ehhez szükségünk. És amikor ezt olvastam különben, főleg, hogyha a következő verset még hozzáolvassuk, azt mondja, hogy lakozzék Krisztus a hit által a ti szívetekben. Akkor így egy ilyen kép ugrott elém ezzel kapcsolatban. Tehát, oké, de még egyszer nézzük. Tehát azt mondja, hogy azért könyörök, hogy adja meg Isten, az Atya nekik azt, hogy megerősödjenek a belső emberben, és Krisztus lakozzon az ő szívükben hitáltal. Hogy van a kamera, hogyan működik egy kamera? Valamiért ezen gondolkoztam, hogy hogyan működik a kamera, vagy fényképezőgép. Ugye van egy doboz gyakorlatilag, amiben belül sötét van, és egy kis résen keresztül, ugye az exponálás idejére bejut a fény a kamerán belül, és van egy ilyen érzékeny felület, amire rávetül ez a fény, és ott egy kép alakul ki, kép formálódik ki belül, a kamerán belül. Egyébként ez a szemünk mintájára van csinálva, mert a szemünk ugyanígy működik. Ugye, hogy van egy ilyen érzékeny ideghártya a szemnek a fenekén, és a szembogarakon keresztül, vagy azon a résen keresztül, ami gyakorlatilag olyan, mint a kamerának ez a kis lencséje, azon keresztül jut be a fény, és alkot egy képet a szemünk fenekén, amit később az agyunk ugye lefordít magának, vagy nem tudom, most nagyon röviden mondtam, mert meg durván, bocsássatok meg, hogyha ez most így van, de amin gondolkoztam, az ez, hogy azt mondja itt az írás, hogy azért imádkozik a Pál apostol, hogy Krisztus lakozzon az ő szívükben hit által. És a lelkünknek a szobájába, abban a sötét kamrában Krisztus képe formálódik ki, igazából Krisztus valósága. Úgy, ahogy a kamerát, hogyha exponálod egy megfelelő ponton, a megfelelő módon, akkor ugye az a kép exponálódik benne, amit látsz. És ugyanígy van a szellem életünkben is, hogyha Krisztusra összpontosítunk, hogyha őt meg tudjuk látni olyannak, amilyen ő, akkor az fog lakozni a szívünkben, ami lelkünknek a titkos kamrájában. Ez a kép valósággá válik ott bent, a lelkünk szentélyében. És a Biblia egyébként, hogyha a szentélyről gondolkozunk, ugye az volt az a lakóhely, ahol Isten az ő népével együtt lakott. Emlékeztek rá, hogy az ószövetségi időkben a zsidók vándoroltak a pusztában, és Isten elmondta Mózesnek, hogy hogyan kell felépíteni a szent sátrat, ahol ő fog találkozni velük, és le van írva a Bibliában, hogy ez hogyan nézett ki, a szent hajlék, és a szentek szentjében teljes sötétség volt, de az Úr jelenléte volt ott. Igaz? És ez az emberi szellem képe az Ószövetségben. Azt mondja valahol Pál apostol, hogy a mi testünk az a Szent Szellemnek a temploma, Isten jelenlétének a helye. Igazából így lettünk megteremtve, hogy Krisztus bennünk lakozzon. És ez egy nagyon fontos igazság. Ez egy nagyon fontos igazság, hogy az ember erre lett teremtve, hogy Isten benne lakozzon az emberben. Sokan sokféleképpen definiálják az ember sikerét ugye a világban, meg sokféle módon lehet sikereket elérni az életben, de hogyha ez nincsen meg, akkor az ember nem éri el a célját, amire teremtve lett. És nagyon megmaradt benne egyik konferencián, amikor erről beszélt, talán most a legutóbbi konferencián Baltimore-ban beszélt valaki erről, hogy amíg az ember ben nem lakozik ott Isten, addig mindig elégedetlen lesz az ember. Soha nem lesz kielégülve az ő legmélyebb vágyakozása, mert Isten erre teremtett bennünket, hogy ő vele legyünk betöltekezve, hogy az ő jelenléte legyen a mi szívünkben. Úgyhogy Pál apostol ezért könyörög, és azt mondja, hogy meghajtom az atya előtt, akiről minden nemzetség neveztetik mennyen és földön, vagyis minden az övé gyakorlatilag, hogy ő adja meg az ő dicsősége gazdagságért, hogy megerősödjetek a szellem által a belső emberben, hogy Krisztus lakozzon hitáltal a szívünkben. És ezen gondolkoztam, hogy hogyan lakozik Krisztus az én szívemben? Hogyan történik ez meg? És itt van ez a kamerás dolog, hogy a Szent Szellem fest nekem egy képet Krisztusról az írás alapján, meg bizonságok alapján, amiket másoktól hallok, és azután én ezt a képet az én képzeletemben, az én szívemnek a belső szobájában dédelgetem, és aztán ezen keresztül, és hitet keverek ehhez, amit hallok, és azt mondom, hogy ez így van, én ezt elhiszem, és azután Krisztus valóságos lesz a szívemben. És tudjátok, utána ő el tud kezdeni uralkodni az én életemben. És ahogy gondolkoztam arról, hogy a templom, először ugye a szent hajlék volt, és a templom, az Úr jelenléte az ő népe között. Van egy olyan rész a Bibliában, ami arról beszél, hogy a zsidók ugye nem csak Istent imádták abban a templomban, hanem azért jött el Isten ítélete arra a népre, mert belül azon a belső szobában, a belső, a legtitkosabb helyen más képeket dédelgettek. Nem az Úrnak a képét, nem az ő jelenlétét figyelték, hanem más képeket. És csak hogyha ezt meg akarjátok nézni, van az Ezékiel 8.12. És nyilván ez a bálványimádásnak a lényege, amivel kapcsolatban Isten egyébként őket, hát az első parancsolat ugye az volt, hogy ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Ne csinálj magadnak ilyen faragott képeket, bálványokat. Egyetlen egy Isten van, igaz? És Ezékiel 8.12-ben azt olvassuk. Ezékiel volt az a proféta, aki látta az Úr jelenlétét, és látta, hogy elhagyja a templomot. pont ezek miatt a dolgok miatt. Azt mondja, hogy egy pillanatos odalapozok. És mondta nekem, láttad-e embernek fia Izrael házának vénei, mit cselekszenek a sötétben, ki az ő képes házában? Mert azt mondják, nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet. És mondta nekem, még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni, miket ezek cselekszenek. És vitt engem az úrháza kapujának beáratához, mely északra van, és íme ott asszonyok ültek, siratol a tammuszt. Hát ez egy idegen isten volt, ugye? És mondta nekem, láttad-e embernek fia? Még egyéb ezeknél nagyobb utálatosságokat is fogsz látni. És bevitt engem az úrházának belső pitvarába, és íme az úrtemplomának bejáratánál. Tornác és az oltár között volt, mint egy 25 férfiú, akik hátukkal az úrtemplomára és orcájukkal keletre fordultak, és ezek kelet felé leborulva imádták a napot. És mondta nekem, láttad-e embernek fia, avagy kevés-e Júda házának ilyen utálatosságokat cselekedni, amilyeket itt is cselekedtek, hogy még a földet is betöltik erőszakossággal, és engem megint haragra ingerelnek. Íme, hogy tartják a venyigét orrukhoz, ez egy ilyen rituálé volt. Én is búsulásom szerint cselekszem, nem fog kedvezni szemem sem, meg nem szánom őket, s ha kiáltanak fülemben nagy felszóval, nem hallgatom meg őket. És ez erről beszél, hogy ugye a szentélyben, a titkos helyen, a belső szobájukban nem Istent imádták, hanem valami mást. Isten, egy féltőn szerető Isten. A Biblia tanulmányunkon keddenként, ami van a házi csoportban, most a Jakab levelét tanulmányozunk, és ott az van írva, hogy Isten egy féltékeny Isten. Hogy ő féltékeny arra, hogy te a megfelelő dolgot imádd a te belső szobádban. Ő féltékeny arra, hogy egy megfelelő képed legyen róla. Az exponálás megfelelő legyen, hogy az a kép, ami kiformálódik benned Istenről, az ő jelenléte, az a megfelelő módon legyen ott. És sajnos ugye a zsidókkal ez történt, ezért kellett elpusztítani a templomot, ezért lettek megítélve, és ezért lett fogságba elhurcolva a nép, mert végül is gyakorlatilag elfordultak Istentől. És nem megfelelő imádat volt a belső szobákban. És egyébként ez az elveszett ember állapota. Igaz? Ismerjük ezt, hogy milyen bálványimádónak lenni. Értjük azt, hogy milyen az, amikor nem jó dologra összpontosítunk, és aztán nem jó dolgot imádunk így a szívünkben. Nem a megfelelő dolgokat tesszük magasra az életünkben. Nem a megfelelő módon járunk emiatt. Mert amit imádunk a szívünkben, egyébként annak a képére formálódunk mi is át. Mit gondoltok erről? Hogy milyen érdekes ez, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy amit imádunk, azzá válunk mi is. És figyeljetek, és itt van ez a vers, csak ezt nem mondtam a Lillának, de 2 Korintus 3.12, hogyha ide lapoztok, akkor... Ez is Pál apostol a korintusiakhoz beszél. Csak gyorsan kell lapozzak. 2 Korintus 3. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk, és nem úgy, ahogy Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák az Izrael fiai az elvonandó végét, de megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai nap ott van az Ószövetség olvasásának felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózes, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. És akkor figyeljetek, itt van, azt mondja, mi pedig az Úr dicsőségét mindnyáján fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak a szellemétől. És itt van az összefüggés, ugye, hogy megfelelő dologra fókuszálok, megfelelő dolgokat hallgatok meg, megfelelő dolgokat olvasok el, megfelelő gondolatokat dédelgetek a szívemben Krisztusról, és aztán azt mondja, hogy olyan leszek, mint ő, elváltozok az ő képére és az ő hasonlatosságára. És itt az előtte levő dolgok, itt a Azokról beszélnek, akiknek a Szent Szellem még nem fette föl ezt a dolgot. Akik nem látták Krisztust olyannak, amilyen ő. Azt mondja, hogy olyan, mint egy lepel van a szemükön, hogy nem látták, hogy ő kicsoda, hogy ő milyen. És emiatt nem tudott egy megfelelő kép kiformálódni a szívükben róla. Nem tud lakozást venni ott Krisztus. És azt mondja, hogy ez akkor tűnik el, amikor a Szent Szellem ezt így leleplezi. Amikor a Szent Szellem ráfókuszálja azt a kamerát arra, hogy ki Krisztus, ki Isten valójában. És aztán megvan a reménység, hogy ott megvan a szansz, hogy ott van az az ember, és megérti, hogy ki Isten, és megérti, hogy milyen is ő. És Pál apostol azt mondja, hogy ezért hajtom meg a térdemet, és ezért imádkozom, értetek. És tudjátok mit? Az efézusi gyülekezet az egy ámulatos gyülekezet volt, egy nagyon nagyszerű gyülekezet volt. De én úgy érzem ebben a levélben, és egyébként erre a történelem aztán bizonyítékot is hoz, hogy Pál apostol látja, hogy még nem teljesek Isten szeretetének a megértésében. Nem teljesen látják, nem fókuszált az a kép az Úr Jézus Krisztusról a szívükben. Nem olyannak látják még őt teljesen, mint amilyen ő valóban. És ezért könyörög, tényleg térden állva értük. De hogyha tovább olvassuk, azt mondja, ugye, hogy lakozzon Krisztus a hit által a ti szívetekben, és itt van az egésznek a lényege. Azt mondja, hogy a szeretetben meggyökerezve és alapot véve, hogy megértessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hogy lakhat az Isten teljessége egy emberben? Hogy lakhat az Isten teljessége egy emberben? De ezt mondja itt, igaz? És ez az, amit a konferencián én megértettem, vagy hallottam. Isten erre teremtett bennünket. A mélyet hívja elő, az embernek a lelkének a mélységei arra lettek megalkotva, hogy Isten ott lakjon. És van egy kiteljesedés ebben. És az az ámulatos ebben, hogy ez a szeretetről szól. Az egész szeretetről szól. Tudjátok, hogy Isten az angyalokat megteremtette, hogy parancs végrehajtók legyenek. Hadsereg legyenek. Hatalmas erejűek. Tényleg ragyogó fegyverzetbe ámulatos harcosok. Ezek az angyalok. Szolgáló lelkek, akik végrehajtják Isten parancsait ebben a világban. A mi javunkra egyébként. Azt mondja ugye, hogy mi értünk. Minket pedig arra teremtett, hogy az ő szeretetét megnyilvánítsuk ebbe a világba. Hogy rajtunk mutassa meg az ő szeretetét, és aztán ez a szeretet rajtunk túláradjon, igaz? Tovább adódjon. Mi erre lettünk teremtve. Mi így dicsőítjük Istent, hogy hagyjuk, hogy szeressen bennünket. És a Pál apostol azt mondja, hogy azért könyörgök, hogy ezt értsétek meg, hogy legyen ez egy gyökeret verjen a szívetekbe. Hogy az a mindenható Isten, aki mindent teremtett, és mindent a kezébe tart, az ő hatalmával téged arra választott ki, hogy csak rád árassza az ő szeretetét. Sokan vannak, akik lehet, hogy hívőként is Istent egy retteget úrként látják, és ismerve a saját mondjuk gyarlóságukat, azt hiszik, hogy nagyon nagy fegyelemre van szükség, hogy végrehajtsuk az Úr parancsait. És tanítják a törvényt azért, hogy gatyába rázzák egy kicsit a hívőket, tudod, hogy tudják, hogy mihez kell tartani magukat. És ez fontos, persze, de olyan, mint a mózesi törvény. Azt mondja, hogy ez egy lepel, ez még nem a teljes kijelentés Istenről. Nem fogod megérteni Istent, és nem fogod megérteni, hogy mi a te szereped az ő tervében, hogyha csak ennél maradsz meg. Igaz? És azt mondja, hogy amikor jön a Szent Szellem kijelentése arról, hogy ki Isten igazából, amikor megérted a keresztet, ahol ő odaadta a saját életét, értünk, ahol szétosztotta az életét, ahol megtört kenyérként, és kiöntött ugye borként, odaadta magát, akkor megérted, hogy az Úr szolgálni akart az embert. Nem azt akart, hogy te legyél a parancs végrehajtó, hanem hogy te legyél az, akit ő szolgál. És látod az Úr szeretetét. És utána egyébként, amikor valaki ezt megérti, hogy az Úr jött, hogy szolgáljon bennünket, hogy szeressen bennünket feltétel nélkül, az az ember, aki ezt megérti, egyébként az a lelkében legyőzhetetlenné válik. Mert hogyha a mindenható Isten szolgált engem, vagy szolgálni akar engem, és minden neki van alávetve, akkor igazából én itt otthon érezhetem magam ebben a világban, igaz? Azzal együtt, hogy látom, hogy semmi sem tökéletes, és egyébként rengeteg minden nem úgy van, ahogy mi gondoljuk, hogy lennie kéne, de ezt csak mi gondoljuk. Igazából mindent arra használ, hogy kijelentse nekünk az ő szeretetét, hogy kimutassa nekünk az ő szeretetét. Úgyhogy Pál ezért imádkozik, azt mondja, hogy értsétek meg, hogy mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának. Hogy tudod, hogy ez is egy milyen jó üzenet volt, Pásztor Csaba, hogy nem árvák vagytok ebbe a világban. Nem csak így be vagy dobva itt a mély vízbe, és utána kapálózol, és nem kapsz levegőt, és aztán hagyja, hogy megfulladjál, és sorsodra vagy hagyva, hanem hogy van egy szerető Isten, aki téged szolgál az életed minden egyes percében, és az övé minden, ő bármikor tud neked segítséget hozni. És ma reggel hallgattam egy prédikációt a Jób könyvéről, és csak nagyon röviden mondom ezt, hogy Pásztor Scheller ezt mondta, hogy a Jób könyvében ott van ez a szörnyeteg, a Leviátán, aki egy rettenetes vadállat, és senki nem tudja megszelídíteni. És azt mondja, hogy az élet sokszor nekünk így tűnik, hogy ott van ez a Leviátán, akit te nem tudsz igába fogni, nem tudod kontrollálni, és Isten hagyja, hogy ez történjen. De nem ez a vége a Jób könyvének se, ugye, hogy ott van Jóbbal, történik mindenféle, ő ezt nem tudja kontrollálni, hanem a vége az, hogy megérti azt, hogy bármi is történjen vele, Isten ott van, mindezek fölött, és egyébként Isten szereti őt. És Jób kinyilvánítja a végén ezt. De velünk ugyanez van. Tudod, hogy van az Isten szeretetének egy hosszúsága, egy szélessége, magassága, mélysége, ami túlmegy bármin, ami veled történik. Tehát, hogyha te mély vízbe esel, az Isten szeretete még mélyebbre le tud nyúlni, érted? Hogyha te, nem tudom, nagyon messzire elmennél az ő jelenlétéből, ő még messzebbre elmegy, érted? Isten szeretetét nem lehet überelni. Nem tudod kijátszani, hogy ne üldözne vele. Ő mindig utolér bennünket az ő szeretetével. És Pál apostol ezt mondja, hogy a teljesség ebben van, amikor ezt megérted, hogy az Úr mindig szeret téged, mindig szeretni fog, és mindegy, hogy milyen Leviátán az, ami szembe jön veled. Mindegy, hogy az életednek milyen rettenetes pillanatában vagy, tudhatod azt, hogy az ő szeretete az túlmutat ezen, túlmegy. És figyeljetek, a következő vers azt mondja, hogy megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Vagyis ez túlmegy azon, amit mi fel tudunk fogni, amit mi az elménkkel be tudunk fogni, hogy ez a szeretet ez milyen. Hogy hova eljön értünk, vagy mit jelent. Ez nem olyan, amit észérvekkel, vagy ésszel be lehetne fogni, hanem hitben elfogadjuk igazából. És azt mondja, hogy eképpen teljesedünk be az Isten egész teljességéig. Nem vagy egyedül a világban, hanem nem vagy árva, hanem Isten családjának a tagja, vagy sőt, Isten téged használ ebben a világban. Úgy, ahogy a Zsotyi elmondta a bizonyságát, igaz, hogy Isten bármilyen helyzetet tud a visszaerre fordítani egy pillanat alatt. Bármilyen helyzetből ki tud hozni jót, és tudom, hogy ezt szoktuk sokszor mondani, de ez így van. Nem Róma 8:28, igaz, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Azért, mert az ő szeretetén nincs, az ő szeretetén nincs túl semmi. Az a végső dolog. Az Úr szeretete van minden dolog mögött, ami veled történik. El tudod ezt fogadni? Hagyottad a Szent Szellem ezt leleplezze neked? Hogy a Krisztus lakjon a szívedben minden helyzetben? Mert hogyha ő ott van, egyébként akkor legyőzhetetlen vagy. Nincsen olyan körülmény, ami téged megállíthatna. Úgyhogy ezért egyébként Pál utána ezt mondja, hogy annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb, hogy mi kérjük vagy elgondoljuk, mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, Krisztus Jézusban, nemzetségre, nemzetségre. Egy ilyen ódában tör ki a Pál apostol, ugye, és azt mondja, hogy neki legyen dicsőség ezért. Mert benned munkálkodik egy olyan erő, azt mondja, ami mindeneket megcselekedhet, följebb, mint ahogy te gondolod. Magyarul a te életed sokkal jobb, mint ahogy ezt te hitted. És hogy a mi életünk az sokkal több annál, mint amit mi elgondoltunk. Tudod, én azt hittem, hogy az én életem csak Szabó Józsiról szól, aki megpróbál egy munkát találni magának, és nem sikerül neki, meg megint nem sikerül, meg megint talál valamit, és megint nem az, ami kellene. Tudod, és tényleg csak erről szól az én életem, ez nem igaz. Ez nem így van. Közben Isten munkálkodik rengeteg szívben, meg az enyémben. Közben történnek dolgok, amik túlmutatnak ezen az egészen. Ez az, ami ő közötte, meg én közöttem történik ebben a szituációban. Tudod, és egyre jobban megértem, egyre inkább meggyökerezek abban, hogy ő engem szeret. És soha semmilyen körülmény nem távoztathat el engem az ő szeretetétől. És ezt a Szent Szellem leleplezi, ahogy egyre több szituáción keresztül vezet bennünket, hogy ennek nincs vége, tudod, és rájössz, hogy az Úr sokkal jobb annál, mint ahogy én elképzeltem. És az a exponálás annak a fényképezőnek, vagy annak a kamerának egyre élesebb képet ad neked a Krisztusról, és egyre élőbb így a szívedben az ő valósága. És ott lakik, tudod, és őt dicséred, és őt imádod, miközben ez így történik. És végén ódába törsz ki, mint a Pál apostol. Igaz? Úgyhogy még egy verset akartam nektek mutatni, most visszakanyarodva. Ja, oké, Róma 8.35, ezt mondtam, igaz? Hogy semmi nem választott el bennünket az ő szeretetétől. Ott le van írva, sem magasság, sem mélység, mert ezek az ő szeretetének a dimenziói mindig túlmutatnak a mi nehézségeinken. Sem démonok, sem elmúlt dolgok, sem eljövendők, semmi el nem választott bennünket a Krisztus szeretetétől. De visszakanyarodva az efézusiakhoz. Az efézusi gyülekezet hihetetlen tanítókkal bírtak. Tehát ott volt a Pál apostol, meg az Akvilla, meg a Priscilla, meg nem tudom még kik voltak ott, lehet, hogy Timóteus is, most nem emlékszem rá, János apostol, Apollós, meg rengeteg. És mégis, amikor olvasod Jelenések könyvét, a második fejezetet, akkor azt olvasod, hogy az Úr Jézus Krisztus maga beszél hozzájuk így. A János Jelenések 2-ben. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat. És itt van a gyülekezet leírása. Azt mondja, te fáradtságodat és a te tűrésedet. És hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísérteted, vagy megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugoknak találtad őket. És ez egy jó pont. És terhet viseltél, és béketűrő vagy. És az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Hogy figyeljetek, az Úr Jézus ismétli a Pálnak az imáját. Igaz, a Pál térden állva könyörgött, hogy értsék meg ezek az emberek az Úr szeretetét. Hogy értsék meg az Úr szeretetét, hogy legyen egy megfelelő fókuszuk az Úr Jézus Krisztus természetével kapcsolatban. És látod, hogy még mindig nem értik. Jelenések könyvében még mindig nem értik, mert az Úr Jézus maga kéri, hogy térjetek vissza ehhez, hogy én, itt az én szeretetemről van szó, az én kegyelmemről van szó, arról, hogy ebben maradjatok meg. És ők nem értették meg. És onnan tudjuk, hogy nem értették meg, mert Úgy tűnik, hogy a történelem beigazolta az Úr Jézus szavait, hogy elmozdította a gyertyatartót. Nincs ott gyülekezet Efézusban. Nem tudom, hogy ma van-e, de jó darabig nem volt, igaz? Hogy az a fókusz, az elmozdult. És egy ámulatos gyülekezet volt, de az Úr szívét nem értették meg. És pedig ez volt a Pál apostolnak az imádsága, igaz? Ezért volt ez. Hogy ők megértsék ezt, és mégsem értették meg. És tudjátok, én ezért imádkozom, úgymond magunkért is, meg magamért is, hogy lehetnek ámulatos dolgok, amiket mi tudunk tenni, kitartóak lehetünk, lehetnek jó meggyőződéseink, hamis tanításokat kivághatjuk az ablakon meg, sok mindent csinálhatunk, de hogyha nem értjük az Úrnak a szívét, hogyha nem lakik ő a Szent Szellem által a mi szívünkbe úgy, ahogy ő leleplezte magát, akkor el lesz mozdítva a gyertyatartónk, akkor nem lesz szolgálatunk, Istentől való szolgálatunk. Lehet, hogy lesz program, meg lesznek szavak, de nem lesz szívtől szívig való szolgálat, nem lesz ott Isten élete. Nem fog tudni lelepleződni az ő természete rajtunk. Úgy, ahogy tudjátok, hogyha nem megfelelő a fókusz a kamerának, akkor egy homályos kép lesz csak, ami nem lehet látni, hogy mi van. És az a vágyunk, és ugye ez az imádságunk, hogy lássuk őt minden napon, olyannak, amilyen ő. Az ő szépségében, az Úr Jézus Krisztus, az ő áldozatkészségével, az ő lefektetett életével, az ő lenyúlásával az elesettek felé és a legkisebbek felé, az ő megtörtsége, tudod, hogy sír Jeruzsálem fölött, a gonoszok fölött, akik megfeszítik őt, ahogy imádkozik és kéri az atyát, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tudod, ez az Úr Jézus szíve, amely kész volt szolgálni az ellenségeit is. Szeretet miatt, ez a képünk őról, ez ő. Imádjuk őt, tényleg imádjuk őt, és énekeljünk oda. Tudod, milyen lenne az életünk, hogyha ez a kép elevenen élne a szívünkbe, hogyha ez lenne a középpontban, hogyha a titkos kamráidban, tudod, az ő képe van, lenne ott erősen. Tudod, hogy mi lenne? Elolvastuk 2. Korintusba. Ugye, hogy ahogy szemléljük őt, elváltozunk az ő képére és az ő hasonlatosságára. Ahogy a Szent Szellem leleplezi őt nekünk, átváltozunk az ő képére. De ezt mi soha nem tudnánk megcsinálni, meg nem így működik, igaz? Hanem úgy működik, hogy őt imádjuk, és aztán az Úr élni tud bennünk és rajtunk keresztül. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, köszönjük neked a Pál apostolt, megint csak az ő szolgálatát, köszönjük, ahogy a nő leleplezte Krisztust az efézusiaknak, és aztán, ahogy a te szellemed, tényleg ezt munkálja bennünk is, Uram, hogy lássuk őt. Köszönjük neked, ahogyan te bemutattad tényleg, a te beszédenen keresztül az Úr Jézus Krisztus és a te szellemed által. És leleplezted őt. És imádkozunk, Urunk, hogy legyen ez a kép minél élesebb így a szívünkbe, hogy értsük azt, hogy jó vagy, és hogy szeretsz bennünket, és hogy az életedet adod értünk, csak hogy hozzád jöjjünk, hogy benned legyünk elrejtve, hogy veled legyünk elfoglalva. Nem úgy, mint azok, akik elfelejtkeztek rólad, és más isteneket imádtak, másfele kacsingattak, Uram, hanem legyünk olyanok, akik egy szívvel tényleg rád figyelnek, Jézus. Imádkozom, hogy te add meg nekünk ezt a kegyelmet, tényleg. Segíts nekünk is meggyökerezni a te szeretetedben, és utána ebben növekedni, Uram, hogy megértsük azt, hogy minden a te szereteted miatt van az életünkben, hogy a te legjobb terved az nem lehet jobb annál, mint amit te adsz és megengedsz, Uram. És hogy te vagy, a te szerető kezed van végül mindenen, Uram, az életünkön. És köszönjük, hogy láthattunk téged így, időről időre. Imádkozunk, hogy tenek ez elevenedjen a szívünkben, napról napra, percről percre. Akarunk téged imádni olyannak, amilyen te vagy, Uram. Nem olyannak, ami a mi elképzelésünk rólad, hanem amilyennek te bemutatod magad a szellemed által. Taníts bennünket, adj növekedést, Uram, hogy értsük a te szeretetedet egyénenként, az egyéni életünkben, Uram, és gyülekezetként is, hogy lehessen szolgálatunk, Uram, hogy legyen élet, amit tovább tudunk adni, hogy legyen áldás, hogy legyen tényleg a te képet fölemelve, a te életed fölemelve, Uram, és hogy ez elevenítsen. Te nevedben kérünk, Jézus, könyörgünk hozzá. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket.
Istenünk, micsoda szolgálatod van felénk most. Köszönjük drága Szent Szellemedet. Köszönjük a te ígédet, amit kiküldtél. Köszönjük a te megszólításodat. Köszönjük, hogy megmutattad magad. És Urunk, itt vagy. Személyesen, te és én, mert mindannyian elmondhatjuk, hogy te és én itt vagyunk. Urunk, micsoda szolgálatod van, micsoda buzdításod van, micsoda hívogatásod van felénk. Köszönjük a valóságodat, köszönjük, hogy mindenkihez közel vagy, aki téged hív.
Vágylak látni téged, Jézus, arcodban látni, Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbevesz a Szent Szellem. Vágylak látni téged, Jézus, arcodban látni, Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbevesz a Szent Szellem. Vlak téged, Úr Jézus, érted, Úr Jézus, érincs meg, érincs meg. Hívlak, jöjj közel hozzám, épp te most hozzám, érincs meg, érincs meg. Vágylak látni téged, Jézus, arcodban látni, Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbevesz a Szent Szellem. Várunk rád, tárva szívem, itt vár a szívem, szavad. Várom, hogy szava formál, engem átformál, mond szavad, arcodban látni, Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbevesz a Szent Szellem. Vágylak látni téged, Jézus. arcodban látni, Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbevesz a Szent Szellem. Szomjazik rád a lelkem, szomjas a szívem törstelen. Töstelen, szomjazik benne minden, hol üres a szívem, töstelen. Töstelen,
szomjazik
rád a lelkem, szomjas a szívem, töstelen. Szomjazik benne minden, hol üres a szívem, töstelen.
Szomjazik benne.
Szomjazik benne minden, hol üres a szívem, töstelen. Szomjazik benne minden, hol üres a szívem, töltsd te vele. Vágylak látni téged, Jézus, arcodban látni, Istenem, őt szemlélni, vele találkozni, ahogy körbevesz a Szent
Köszönjük, Úr Jézus! Te vagy a lényeg, Te vagy a főszereplője az életünknek. Úr Jézus, veled nyer értelmet minden. Úr Jézus, benned találjuk meg magunkat. Rád van szükségünk látni téged. És köszönjük, hogy te nem rejted el magad, hanem te jössz, te adod magad nekünk. Jössz, és adod magad nekünk, ahogy itt vagyunk, ahogy otthon vagyunk, ahogy az úton vagyunk, ahogy ott vagyunk a csendes szobánkban, ahogy megállunk egy pillanatra az életünkben, vagy éppen megyünk épp valahova, de lehet egy beszélgetésünk veled, egy hívásunk, lehet egy kiáltásunk hozzád, egy hívásunk, hogy Uram, gyere, Uram, látni akarlak. És köszönöm, Uram, hogy nekünk, mint gyülekezet, ezt tanítod. Így egyénenként. Uram, te tudod, hogy hol vagyunk olyan értelemben, hogy ismerünk-e téged, vagy nem. Uram, és ha ismerünk téged, és a tieid vagyunk, Uram, te vonsz egy mélyebb közösségre magaddal. És ahogy így együtt is vagyunk, Uram, tanítasz minket a te jelenlétedet gyakorolni. Ahol nem rohanunk, mert meglátunk téged. Urunk, hála neked, köszönjük ezt a délutánt. Köszönjük azt, hogy te szolgálsz felénk. Hála neked ezért. Hála neked. Amen. Folytassuk a közösséget, drága testvérek. Isten áldjon benneteket.